Harmadik fejezet. A múlt feltérképezése. Életmódunkra, szokásainknak nagyobb hatalmuk van életelveinknél, mert a szokás eleven életelv, amely hússá véré vált. Életelveinket megjavítani az semmi, annyi, mint könyv címét megváltoztatni. Szokásainkat megváltoztatni az minden, mert ezzel az élet velejére hatunk. Az élet csak szokások szövedéke. Henry Frederick Emiel. Miközben bepakolunk a bőrönbe, beszélgessünk kicsit a múltról. Nagyon fontos a múlt feltérképezése ahhoz, hogy a jövő felé tett lépéseink tudatosak és okosabbak legyenek. Ehhez viszont szembe kell néznünk saját magunkkal, és őszintén végig gondolni, milyen tényezők járultak hozzá a mostani állapothoz. Arra kérlek, emlékezz vissza a gyerekkorodra, és az alkatodra, étkezési szokásaidra. Gyerekkortól jellemző a hízás, vagy egy adott eseményhez köthető? Már gyerekként is duci voltam, hangzott el több konzultációmon. Az elhízott gyermekek 80%-a felnőtt korában is túlsúlyos lesz. Ennek oka a berögzült helytelen étkezési és életmódbeli szokások, bizonyos esetekben a genetikai hajlam is szerepet játszik, és ritkán hormonális problémákra vezethető vissza. A zsírsejtek száma 10 éves korban alakul ki, azután már csak a nagyságukon vagyunk képesek változtatni. Tehát aki már fiatalon feltornázza a zsírsejtjeinek számát, az később nem fog tudni azon változtatni. A méretén természetesen igen, de sokkal nehezebb dolga lesz. A gyerekkori elhízás különösen érzékeny téma. Nehéz megszólítani a célközönséget anélkül, hogy a szülő ne érezze magát elítélve, vádolva vagy kérdőre vonva. Pedig Magyarországon nagyjából 20 000 súlyosan elhízott gyermek él, ez egy város teljes lakossága lehetne. Emlékszem, hogy a fagyizóban ültünk a gyerekeimmel, és néztem a szomszéd asztalnál ülő erősen túlsúlyos kislent, ahogy mohón nyalja a 3 gombócos fagyiját. Amikor befejezte, a szintén jelentős súlyfelesleggel rendelkező apuka pénzt adott neki, és a kislány újra sorba állt. Ezúttal 3 deci jégkásával tért vissza az asztalukhoz. Miért teszitek ezt a saját gyermeketekkel? Tenném fel a kérdést a szülőnek, de persze nem teszem, mert semmi jogom nincs hozzá, hogy bárkit kérdőre vonjak. Nem az én dolgom. Hessegettem el a belső hangot, ami legszívesebben arra késztetett volna, hogy lépjek oda a szülőkhöz, és csak beszélgessek velük. Megítélés, felelősségre vonás nélkül, csupán az okokat keresve. Hogy megértsem.
Miért teszik ki a gyereket a csúfolódásnak, a megaláztatásnak, a felnőttkori elhízásnak és az ezzel járó számtalan egészségügyi kockázatnak?
Ha a szülő maga is túlsúlyos, valószínűleg ugyanezeken ment keresztül. Nyilván nem ártó szándék van a háttérben, talán éppen ellenkezőleg, és a szeretetet, a törődést, gondoskodást fejezik ki oly módon, hogy például édességgel etetik gyermeküket. A gyermekkori elhízást sok esetben okozhatja a rossz családi minta. Ha a síró kisgyermeket rendszeresen úgy nyugtatjuk meg, hogy ételt kínálunk neki, akkor a gyermek azt tanulja meg, hogy a stressz helyzetet evéssel kell kezelni. Már egészen kicsi korban eldőlhet, hogy a gyermek elhízik-e vagy sem. Ezért már a kezdeteknél, a hozzátáplálásnál oda kell figyelnünk. A legtöbb esetben viszont kimondhatjuk. A szülőtől függ, hogy mi kerül otthon az asztalra, a szülő tudja bevezetni a rendszeres mozgást a gyermek életébe. Az ő kezébe van a felelősség, de a megoldás lehetősége is. Ez a gondolatmenet a saját szülői felelősségünkre vonatkozik. Feltételezhetőleg szüleink szeretettel és gondoskodással neveltek és tápláltak bennünket, így visszamenőleg nem okolhatjuk őket gyerekkori túlsúlyonkért. Ők ugyanúgy áldozatai voltak az információhiánynak, az élelmiszeripar kínálatának, a stressznek. De te már tudod másképp csinálni. Magadért és a gyermekeidért. Ezen a ponton leszögezném, hogy nem a kicsit pufi és vagy alkalmanként csokitevő kisgyerekek helyzete aggaszt, hanem konkrétan a 8-10 évesek drasztikusan növekvő számáról beszélek, akik szinte gurulnak a testük súlya miatt, és maga a járás is nehézséget okoz számukra. Játszani már nem tudnak a többiekkel, mert nem érik utol őket a fogócskában, a fociban. A kidobósban is utolsónak választják ki őket, és a tesi tanár is piszkálja őket a szekrényugrás miatt. Te is keresztül mentél ezen? Érezted magad magányosnak és kirekesztetnek a túlsúlyod miatt? Csúfoltak az osztálytársaid, és mindenféle gúnynevet aggattak rád? Mélyen sajnálom, ha így történt. Egyetlen gyermeknek sem lenne szabad ezeket a traumákat elszenvednie. Viszont most itt vagy. A kezedbe vetted a sorsod, többé nem más etet, senkinek nem vagy kiszolgáltatva. Gyere, induljunk el, mutatom az utat, fogom a kezed. Közben tovább fejtegetem az elhízás témakörét. Bár a gyermekkorra visszavezethető elhízás igen gyakori, a felnőtt túlsúly mögött komplex és multifaktoriális okokat is találhatunk. Legegyszerűbben megfogalmazva, az elhízás az energiaegyensúly hosszabb ideig tartó felborulása következtében alakul ki, amelyet a súlytöblet fenntartásához elegendő, tartósan megemelkedett energiabevitel tart fenn. A biológiai, beleértve a genetikai, epigenetikai faktorokat is, a viselkedési és a környezeti tényezők közötti kölcsönhatások szerepet játszanak az energiaegyensúly és a zsírtárolás folyamatában. A nagy energiatartalmú, ugyanakkor tápanyaghiányos étrend, az alacsony fizikai aktivitás, a mozgásszegény életmód, az evészavarok mind szerepelnek az elhízás kockázati tényezői között. Ha a táplálékkal felvett és az életműködésekhez, a fizikai aktivitáshoz felhasznált energia mennyisége egyensúlyban van, a testtömeg nem változik, ugyanakkor az egészség fenntartásához korántsem elegendő. Ugyanis a szervezetünk számára nagyon nem mindegy, milyen minőségű ételből származik az energiája. Normál testsúly mellett is kialakulhatnak betegségek helytelen életmóddal, melyek nem feltétlenül fognak súlygyarapodással járni. Az elhízással összefüggésbe hozható betegségek listája cseppet sem mondható rövidnek. Az anyagcserezavaroktól kezdve, például cukorbetegség, inzulinrezisztencia, metabolikus szindróma, köszvény, a vaszkuláris következményeken át, például hipertónia, szívelégtelenség, sztrók, a légzőszervi betegségeken, például asztma, hipoxia és mozgásszervi problémákon túl, például térdartrózis, csípőartrózis, gerincbetegségek, immobilitás, az emésztőrendszeri megbetegedésekig, például epekő, nem alkohol eredetű zsírmáj, reflux, köldöksérv. Sok esetben fedezhető fel kapcsolat az elhízás és a szaporító szervrendszer zavarai között is, például menstruációs zavarok, vetélés, hipertónia, szülési nehézségek. Nem elhanyagolhatók a pszichoszociális következmények, például alacsony önbecsülés, testsémazavar, idegesség, depresszió, önértékelési problémák, munkavégzési nehézségek, illetve a különböző bőrfertőzések, striák, daganatos megbetegedések, mellékvese túlműködés és inkontinencia sem. A szabályozó rendszerek enyhe működészavara is könnyen vezet az egyensúly megbomlásához, testsúly felesleg vagy elhízás alakulhat ki. A másik tipikus helyzet az, amikor a hízás a hormonális egyensúly felborulásához köthető, például gyermekszülés után. Az évekig tartó helytelen életmód okozta betegségek is produkálhatnak elhízást. Egy ponton már azt is nehéz megállapítani, hogy maga a túlsúly tünet vagy következmény. A legjellemzőbb az éveken át lassan gyarapodó súlytöblet. Szinte észrevétlenül jönnek fel a kilók, és csak az egyre nagyobb ruhaméretünk szembesít a valósággal. Ennek a ciklusnak a többszöri ismétlődése helytelen életmódbeli szokásokra utal, melyeken érdemes minél előbb változtatni a súlyos egészségügyi következmények elkerülése érdekében. Mindennapi szokások. Kezdjük a pozitív példákkal, melyek megerősítenek abban, hogy azért nem olyan lehetetlen bevezetni egy-egy szokást. Gondoljuk csak végig, hány olyan tevékenységet végzünk a mindennapjainkban, amit automatikusan csinálunk. Például a fogmosás. El sem tudom képzelni a reggelemet nélküle. A napindító rutinunk, ami általában ugyanúgy zajlik. Az, hogy bezárjuk az ajtót, amikor elmegyünk otthonról. A bevásárlás, amikor mindig azt vesszük meg, amit szoktunk. Az esti rutin, a gyerekek fürdetésének, lefektetésének ceremóniája. Ezek mind-mind kialakult szokások, napi rutinok, melyek anélkül működnek, hogy különösebben rájuk kellene görcsölni. Neked is biztosan vannak hasonló példáid. Nagyon sok rutinunk a gyerekkorunkból ered, amikor számos olyan jó szokást sajátítottunk el, amit felnőttként is ugyanúgy csinálunk, és adjuk tovább a gyerekeinknek. Nagyon egyszerű példa, hogy mondjuk megmossuk a kezünket mosdóhasználat után. Vagy ha már itt tartunk, megtöröljük a fenekünket. Tudom, viccesen hangzik, de ha belegondolsz, ez is egy tanult szokás, ami automatikusan működik. Még szerencse. Mennyire kínos lenne, ha nem beépült rutinról lenne szó, és néha-néha megfeledkeznénk róla. Ehhez hasonlóan a fogmosásra is rászoktattak minket kiskorunkban, meg hogy illedelmesen köszönjünk, vagy hogy bevessük az ágyat reggel. Mik azok a gyerekkorban tanult szokásaid, melyek pozitív mintát adtak számodra? A gyerekkorban elsajátított szokásoknak nagy jelentőségük van felnőttként, és rendkívüli módon meghatározzák a felnőttkori mintáinkat, vagy azért, mert hasznosak, vagy pont azért, mert rádöbbentenek, miket kell, akarunk megváltoztatni. Ez viszont csak és kizárólag azután lehetséges, ha végig gondoljuk, melyek azok a szokások, amiket hoztunk magunkkal, és melyeket építettük be saját magunk felnőttként. Mi az, amit változatlanul ugyanúgy csinálsz? És ez jó neked, vagy szeretnél rajta változtatni? Az előzőekben említettem a pozitív mintákat, de vajon felülbíráltad azokat valaha? Hozott szokások újra gondolva. Megvizsgáltuk a gyerekkorunkból hozott és változatlan formában működtetett szokásainkat. Most nézzük meg, hogy melyek azok, amelyek használatához egy kis változtatásra lesz szükség. Például azért, mert felnőttként változtak a körülményeink, közös családi szokásokat kellett bevezetni, vagy épp azokat a gyerek temperamentumához igazítani. Gyerekkoromban minden este 7:30 volt a családi vacsora, addigra haza kellett érni a bandázásból is. Közös étkezés önmagában nagyon jó dolog, és a mai napig fontosnak tartom, hogy együtt vacsorázzunk, főleg, hogy nagyjából ennyi időnk van a napi történéseket átbeszélni, kupak tanácsot tartani. Viszont az időpontot illetően meg kellett tanulnom rugalmasnak lenni, és nem ragaszkodni egy adott órához, perchez, mert az csak befeszítene. Van egy tól-íg idősáv, amely időtartam alatt vacsorázunk, de hogy pontosan mikor, az a napunk történéseihez és az egyéb tennivalóinkhoz igazodik. Nem könnyű eltérni a megszokottól. Azoknak az embereknek, akik teljes mértékben a szokásaik rabja, nagyon nehéz bármin is változtatni. Ők az adott rendszerben érzik komfortosan magukat, biztonságos környezetben, amit ők uralnak. Kiszámíthatóan az általuk kialakított keretek között zajlik az életük. Ez viszont általában nagyfokú rugalmatlansággal is jár. Amint megváltozik egy körülmény, és a megszokott cselekvés már nem ugyanabban a formában történik, a rendszer összeomlik, frusztrációt és a kontroll elvesztésének érzését okozza. Szélsőséges példa erre a kényszerbetegség. Az ebben szenvedők komoly belső feszültséget éreznek, ha nem nézik meg 6-szor, hogy bezárták-e az ajtót, vagy kihúzták-e a vasalót, és ez fizikai tüneteket is produkálhat náluk. Azért általánosságban nem ennyire drasztikus a helyzet, és azt gondolom, hogy még azoknak is sikerülhet változtatni a szokásaikon, akik ezt lehetetlennek tartják. Egy-egy új, szokatlan helyzet kizökkent a komfortzónából, ugyanakkor kreatív megoldásra is sarkalhat. Életszagú példa a biztonságos keretek hirtelen elvesztésére a koronavírus időszaka. Egyik napról a másikra kellett merőben új szokásokat bevezetni, hogy alkalmazkodjunk a megváltozott körülményekhez, az online oktatáshoz, az otthoni munkavégzéshez. Az egy dolog, hogy nehézkesen, vagy gyorsan reagáltál-e, a lényeg, hogy mindenképp kimozdított a kényelmes zónádból, és új megoldások felé terelt. azoknak sem egyszerű változtatni, akik úgy gondolnak a saját szokásaikra, hogy az a normális, vagyis hogy csak az a normális. Pedig egy csomó dolgot sokan másképp csinálnak, és a mi változatunkat tartják furcsának. Aki fejlődni akar e téren, és az új szokások által könnyedebbé, kiegyensúlyozottabbá szeretné tenni az életét, annak egyfajta szemléletváltáson is keresztül kell mennie, és rugalmasabbá kell válnia. Elhagyott szokások. A gyerekkorból hozott szokásokhoz visszatérve, nézzük meg azokat, amelyeket elhagytunk. Melyek azok, amelyeket tudatosan építettünk le, és miért? A pozitív és a némileg megváltoztatott minták mellett a harmadik csoportba azok a szokásaink tartoznak, melyek kifejezetten negatívak, egészségrombolók, hasztalanok, feleslegesek, időrablók, stb. Ennél a pontnál nagyon tudatosnak kell lennünk, hogy ezeket felismerjük és megvizsgáljuk, mennyire járulnak hozzá a boldogságunkhoz, egészségünkhöz és jó közérzetünkhöz. Ha sikerül beazonosítani és megnevezni ezeket a szokásainkat, azzal már meg is alapoztuk a változtatás folyamatát. Ez az első lépés. Ha kifejezetten az egészség témakörét vesszük, biztos vagyok benne, hogy neked is vannak a gyerekkori otthonból hozott szokásaid, melyeket felnőttként is ugyanúgy végzel. Ezzel nincs semmi baj. De gondold át őket kritikus szemmel. Vajon jó szokások ezek? Van okosabb, egészségesebb opció? Hozzájárul ez a szokásod hosszú távon az egészségedhez? Táplálkozási szokások és zavarok gyakran a gyerekkorból eredeztethetőek. Anyukám mindig belém erőltette a brokkolit, pedig utálom, így felnőttként nem vagyok hajlandó ránézni sem, és az összes zöldséget utálom. Derült ki a vendégemnél az egyik beszélgetésünk során, amikor a zöldségekhez fűződő nem éppen baráti viszonyát elemezgettük. Mindent meg kell enni, ami a tányéron van. Ismerős mondat sokunk számára, ez különösen a szüleink generációjának volt a mondása. Mentségükre szóljon, hogy az akkori élethelyzetek, korábbi háborús időszakok egyáltalán nem engedték meg a pazarlás luxusát. De ha esetleg te is ennek a mondatnak az árnyékában nőttél fel, akkor nagyfokú tudatosságra és változtatási képességre van szükséged ahhoz, hogy ezen felnőttként alakíts. Aki ezt nem ismeri fel, az továbbra is megeszi az egész tányér tartalmát akkor is, ha már nem éhes. Főleg étteremben, ugye? Megjegyezném, utálom a pazarlást, nagyon ellene vagyok, ez is gyerekkori minta, de van lehetőség kevesebbet szedni, vagy fél adagot rendelni. És a gyerekembe semmiképp nem erőltetem bele a teljes adagot, ha már nem kéri. Mert mondjuk meglátásom szerint a fejlődéséhez szükséges mennyiséget megette. Az édességfogyasztáshoz kapcsolódó viszonyunk szintén kialakulhatott már egészen kicsi korban. Milyen mértékben tiltották, engedték nekünk gyerekként az édességet? És ez hogyan befolyásolta felnőttként a szokásainkat? Emlékszem, hogy ritkán ettünk édességet. Ha kaptunk ajándékba egy tábla csokit, vagy akár egy kisebb szeletet, négy felé kellett osztani igazságosan. Négyen voltunk a családban, így mindenkinek egyenlő rész jutott attól függetlenül, hogy ki kapta a finomságot. Hiába volt nekem születésnapom, akkor is mindenki sorban állt az őt megillető részért. Természetesen az osztozkodás örömének megtapasztalása volt a rendszer mögött meghúzódó edukációs elv. Fiatal felnőttként aztán előfordult, hogy elöntött a senkivel sem kell megosztanom érzése, és mohón befaltam az egész tábdacsokit. És az is örömmel töltött el, hogy annyi édességet ehettem, amennyit csak akartam, senki nem rendelt mellé feltételeket. Ezzel a visszatekintéssel nem a neveltetésemet szerettem volna kritizálni, csak bemutatni, hogy hogyan működhet a visszatekintés segítségével a mintázatok felismerésének folyamata. Szülőként is nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Érzékeny téma ez, ami a gyereknevelés kérdéskörébe tartozik, így nem is bonyolódnék bele. Ha pusztán csak az általános alapanyagokra, a konyha technológiára, a heti menükre és az étkezési gyakoriságra gondolunk, Már is láthatjuk, hogy mennyi minden van, ami felnőttként meghatározza a főzési és étkezési szokásainkat. Mindezeket az életmódra és a táplálkozásra vonatkoztatva azt gondolom, hogy semmilyen diéta, fogyókúra nem lesz hosszú távon sikeres, ha nem ismerjük fel a szokásainkat.
Vizsgáld meg őket, vagy ha nem tudsz objektíven, kritikusan tekinteni rájuk, kérd szakember segítségét.
Ha már sikerült végig gondolnod a szokásaidat, helyezd el őket az egyes csoportokba, kidobni, némileg megváltoztatni, megtartani. Ez a tudatos életmódhoz vezető út korai mérföldköve. Épp oly fontos számba venni a sikereidet is, amikor tudatosan szakítottál egy rossz szokásoddal, vagy kialakítottál egy új, általad hasznosnak ítélt rendszert. Mik voltak azok a ráébredéseid, viselkedésformáid, tulajdonságaid, melyek hozzásegítettek a sikerhez? A sikereid titkának feltárása pedig abban segít, hogy ne feledkezz meg a fontos felismerésekről. Írd le egy papírra a sikereidet, tedd jól látható helyre, és naponta vess rá egy pillantást. Figyeld meg, milyen érzéseket kelt benned. Amíg menetelünk ezen az ösvényen, beszélgessünk még kicsit a mögötted álló útról. Ha végig tekintesz az eddigi próbálkozásaidon, mit neveznél meg leginkább a sikertelenség okaként? Fontos, hogy tudd, ezen a ponton még nem kell tisztában lenned a korábbi kudarcok tényezőivel. Viszont mire az utazásunk végére érünk, pontosan meg fogod tudni határozni azokat az elemeket, melyek miatt még nem mondhatod el magadról, hogy egészséges, tudatos életmódot folytatsz. Volt olyan vendégem, aki fülakupunktúrás fülbevalót rendelt magának, és attól várta a csodát. És a talpra ragaszható zsírgyűjtő tapaszból is meggazdagodott a feltalálója, aki azzal butította a reményvesztett fogyni vágyókat, hogy a kis tapaszok összegyűjtik a méreganyagot és a zsírt a szervezetből. Bármibe fogtál is bele reménykedve, bármekkora csalódások értek az eddigi kísérletezések során, most itt a nagyszerű alkalom, hogy ezeket előnnyé formáld. Emlékezz vissza rájuk, tudatosítsd magadban, hogy mind-mind gyors fogyást ígérő, megúszós módszer volt. Végül kacagj egy jó ízűt, és engedd el a gondolatokat. Nyugodtan megengedheted magadnak a hibákat, hiszen azért vagy most itt, hogy ezután tudatosabb légy. Ezzel pedig jelentős fordulóponthoz érkeztél. Eddig a múlttal foglalkoztunk, és az is lehet, hogy a körülményeket hibáztattad, vagy másokat. Innentől kezdve viszont végre te irányítasz. Az én utam. Mindenkinek megvan a maga története, és én mindig nyitott szívvel hallgatom a konzultációk során. Engedd meg, hogy megosszam veled az enyémet. Sosem voltam vékony, gyerekkoromban is mindig ducibb voltam a többieknél. Nem zavart. Jókedélyű, mindig mosolygós, vidám kislányként éldegéltem, és közvetlenségemnek köszönhetően mindig nyíltan tudtam az emberek felé fordulni. Általános iskolásként nem foglalkoztam különösebben a külsőmmel, fogyással, szerencsére nem is csúfoltak a többiek. Mondjuk arra kifejezetten emlékszem, amikor egy balatoni nyaralás alkalmával megtetszett egy fiú, aki előtt úgy sétáltam el, hogy behúztam a hasam, mintha bármi is változtatott volna. Most is megmosolygom a magam szánalmas kis törekvését. Tiniként tovább kerekedtem, de nagyjából szép arányosan. Az a van mit fogni rajta típus voltam, és valamiért, ezt a kisugárzásomnak tudtam be, nem voltak problémáim a fiúkkal sem. Amikor megismerkedtem a későbbi férjemmel a főiskolán, ő már addigra elnevezett a barátaival töltött galamnak. Mondanom sem kell, hogy a főiskolás évek punnyadásai, alkoholfogyasztási szokásai és sajtos párizsi evései, ez volt a legolcsóbb a tatabányai pluszban, néhány plusz kilót jelentettek. Az esküvőmön már amolyan asszonyos formám volt. Zavar, de hát jól éreztem magam, ott volt a férjem, meg a kisugárzás, mi bajom lehet. Aztán az első gyerekmentes házas évek alatt minden megváltozott már, ami az egészségemet és a súlyomat illeti. Az az életmód, amit folytattunk, bár irtó kényelmes volt, a mai napig nosztalgiával gondolok vissza azokra a hónapokra, olyan mértékű súlygyarapodáshoz vezetett, ami igazán elgondolkodtatott.
Akkoriban a hétvégék leginkább sorozatnézéssel teltek, hatalmas adag rendelt kaja és sör mellett.
Néha csináltunk porból krumplipürét, sütöttünk bőolajban harrudacskát vagy rántott húst. A repertoárom nem volt valami széles, és nyilván azokból az alapanyagokból gazdálkodtam, amiket otthon megismertem gyerekként. Részben sváb családból származóként ez nem éppen a brokkolit jelentette. Mivel gyermeket szerettünk volna, elgondolkodtam, hogy illene valamelyest lefogyni, hogy mégse bálnaként legyek várandós. Nemes egyszerűséggel kiválasztottam egy diétát. Na majd ettől szépen lefogyok és kész, felkiáltással. Annyi eszem azért volt, hogy nem egy 5 napos fogyókúrától vártam a csodát, így a 90 napos diétát választottam, mert az engedte meg leginkább a szénhidrátokat. Persze ma már tudom, mekkora hülyeség ez az egész. Fogyásnak indultam, sőt elég drasztikusan, miközben kezdtem magam egyre rosszabbul érezni. Időként hevesen vert a szívem, szédültem, és egy kis emelkedőtől is annyira kifáradtam, hogy a pulzusom az egekben volt. Egészen addig nem figyeltem a testem jelzéseire, amíg abban az évben szilveszterkor annyira rosszul lettem a nulla alkoholfogyasztás ellenére, hogy a taxiból kiszállva hatalmasat hánytam. Akkor végre elgondolkodtunk a férjemmel, hogy valami nagyon nincs rendben. Az első adandó alkalommal felkerestem a házi orvosomat, akivel korábban nem is kellett találkoznom semmilyen okból. Ő azonnal megállapította, hogy pajzsmiri túlműködésem van. Hát emiatt volt a nagy fogyás, és nem a szuper diétának köszönhetően. Viszont addigra a pajzsmirigyem már olyan gőzerővel dolgozott, hogy az első vérvétel eredménye alapján a doki azt mondta, hogy egy héten múlt az életem. El sem tudtam hinni, hogy egy ilyen fontos szervnek a megbetegedése csak ilyen későn okoz tüneteket. Hetente kellett járnom vérvételre, megkezdődött a betegség intenzív kezelése. Szívritmus szabályzót is kellett szednem, és természetesen a gyerekvállalástról is lemondhattunk egy időre. Másfél év alatt sem sikerült beállítani megfelelően a hormonok szintjét, egyfolytában ide-oda ingadozott. Fellemódosították az adagomat. A műtét mellett döntöttünk, mert úgy voltam vele, hogy nem akarok tovább szórakozni ezzel, gyereket szeretnék. A műtét során eltávolították a pajzsmirigyem 90%-át, így a pajzsmirigy hormont életem végéig gyógyszeres formában kell pótolnom. Visszatekintve tudom, hogy az életmódom vezetett a megbetegedésemhez, és valószínűleg a műtét is elkerülhető lett volna megfelelő táplálkozással. De akkor fogalmam sem volt arról, hogy mi hogyan működik, és egyáltalán a táplálkozásnak milyen hatása van a szervezetünkre. Csak azzal foglalkoztam, hogy nincs időm ilyenekre, gyereket szeretnék most. A műtét után pár hónap alatt rendeződtek az értékeim, így megkaptuk a baba projektre a zöld jelzést. Már a második ciklusban teherbe estem, nagyon boldogok voltunk. A felborult hormonháztartásomnak köszönhetően, és nyilván a helytelen életmód következtében már 74 kilósan kezdtem meg a terhességet. 9 hónap alatt semmit sem vontam meg magamtól, élveztem a 2 helyet eszem felfogásomat, és mindig emögé bújtam, ha ételről volt szó. Mindeközben tudtam, hogy le kell fogynom a szülés után, mert ez már nem állapot. Imádtam várandósnak lenni, annak ellenére, hogy az utolsó hónapokban már menni alig tudtam a hatalmas súlytól. A szülőszobába már 94 kilósan gurultam be. A szoptatás miatt elkezdtek olvadni a kilók, ami óriási motivációt adott. Mire elérkezett a hozzátáplálás ideje, megértem a kattanásra, azaz arra, hogy igazán akartam a fogyást. Fejben is készen álltam rá, mondjuk azt nem igazán tudtam, hogyan kellene ennek rendesen nekiállni. Elkezdtem olvasgatni a reformkonyháról és az egészséges alapanyagokról, kísérletezgettem nyers étkezéssel és különböző fogyókúrákkal. Mivel a hozzátáplálás miatt amúgy is fontosnak tartottam, hogy a kisfiamat egészséges ételekkel lássam el, nem okozott gondot a kutakodás. Nem tűztem ki a végső célt, nehogy megrettenjek a számtól, és elérhetetlennek gondoljam a kívánt súlyt. Első körben elhagytam a fehér cukrot és a fehér lisztet. Ezzel teljesen át kellett alakítanom az addigi szokásaimat. De a kattanás miatt nem éreztem megterhelőnek, inkább egy izgalmas utazásnak fogtam fel. Csak ettől a lépéstől lement rólam 10 kiló, ami akkora löketet adott, hogy megcéloztam újabb 5 kiló fogyást. Amikor az is lement, megint tovább mentem, és újabb kis célt tűztem ki magamnak. Olyan 8-9 hónapos lehetett a kisfiam, amikor elkezdtem zumbára járni heti egyszer. Ez volt az én időm, amikor feltöltődtem, mozogtam, táncoltam, kikapcsolódtam. És természetesen ez is hozzájárult a további fogyásomhoz. Szépen lassan a mozgás egyre nagyobb szerepet kezdett el betölteni az életemben. Görkorival toltam a babakocsit, zumbáztam, tornáztam itthon, majd megismerkedtem az elektrofitnesszel. Ez a mozgás dolog azért volt különösen érdekes számomra, mert én se gyerekként, se fiatal felnőttként nem üztem semmilyen sportot. Nem szerettem, kifárasztott, a testi órákat pedig kifejezetten utáltam. Nem is ismertem sokféle tevékenységet. Szóval teljesen nulláról kisgyerekes anyukaként fedeztem fel a mozgást. Egy éven betelt, mire elegendő információt szereztem az egészséges táplálkozásról és életmódról. Azért tartott ilyen sokáig, mert nem tudtam, hol találok megbízható forrásokat, leírásokat. Amiről azt gondoltam, hogy hiteles, és hagyatkozhatok az irány mutatására, arról nem sokkal később kiderült, hogy nem is úgy van. Csupa ellentmondás, egymást megcáfoló cikkek, tiszta káosz. Végül úgy emlékszem, hogy a kalóriaszámlálást csináltam a legtovább, és a mai napig hasznosnak tartom, ha valaki tisztában van az elfogyasztott kalóriái számával. Komolyan gondoltam a fogyást, nagyon tudatosan, fegyelmezetten étkeztem, a szülők hétvégi látogatásakor is vittem magammal a saját ételemet. Másfél évvel a szülést követően egészen 54 kilóra sikerült lefogynom, de az már nagyon nem állt jól. A hatalmas súlyigadozás miatt a bőröm katasztrofális állapotban volt. Tele volt terhességi csíkokkal, lógott össze-vissza, izomzat viszont szinte semmi nem volt rajtam. Örültem, hogy vékony vagyok, de ahogy a testem kinézett, az borzalmas volt. A második terhességem alatt igyekeztem odafigyelni arra, hogy mit és mennyit eszek, semmiképp sem akartam annyira visszahízni. Bár többet híztam a 9 hónap alatt, mégsem értem el azt a magas súlyt a szüléskor, amivel az első várandóságomat elkezdtem. Viszonylag hamar visszafogytam, ám a bőröm tovább lazult, a hasamon hatalmas bőrfelesleg lógott, a melleimből az összes zsírszövet eltűnt. Tükörbe sem akartam nézni. Nem voltam magammal kibékülve, mert tudtam, hogy ezt az állapotot semmilyen mozgásforma nem tudja helyreállítani. A mozgás, az edzések bizonyos fokig nagyon hatékonyak lehetnek a bőrfeszesítésre, de ez már nem az a kategória volt. Plasztikai sebészhez fordultam, hogy a felesleges bőrt eltávolítsa a hasamról, és tegyen valamit a két lógó tejes zacskóval.
Az az időszak sem volt egy szláv karnevál, több korrekciós műtétre is sor került, de szép lassan begyógyultak a hegek, megszűnt a vizesedés.
Kész volt az alap, amire végre azt mondhattam, hogy lehet izmot építeni, állóképességet növelni, fejleszteni. Akkoriban ismertem meg az EFIT edzőmet, aki időközben mentorommá és kollégámmá vált. Az ő szakmai támogatásával volt lehetőségem az elektrofitnesst hatékonyan alkalmazni. Diétával és kemény edzésekkel teljesen átalakult a testem. Jól éreztem magam. A közös munkánk eredménye és az akkori munkahelyemen történő átalakítások miatt úgy döntöttem, hogy vállalkozóként fogom segíteni az embereket abban, hogy egészségesebb életet élhessenek a mozgás és a helyes táplálkozás segítségével.
Céljaim azóta küldetéssé formálódtak, és az információ megosztáson, a személyes szolgáltatásaimon túl az élelmiszeripar kínálatára is szeretnék hatást gyakorolni munkámmal.
Hiszem, hogy a mindennapi tudatos fogyasztói döntések jó irányba tudják terelni a gyártók kínálatát, melynek eredményeképpen természetesebb és egészségesebb élelmiszerekhez juthatunk hozzá.
Ennek logikus következménye lenne a lakosság általános egészségi állapotának javulása, a gyógyszeripar és az egészségügy átalakulása.
Prevenciós életmód és táplálkozás tanácsadással foglalkozom, ami azt jelenti, hogy komolyabb egészségügyi kihívás, komplexebb tünetegyüttes felmerülése esetén a kompetencia határaimon belül maradva tudok segítséget nyújtani. Viszont küldetésem megtalálni azokat az egészséget támogató vállalkozásokat, személyeket, akikkel kiegészítjük egymást. Speciális terápiát igénylő esetekben a megfelelő szakemberhez irányítom a hozzám fordulókat.